És köszönjük neked ezt az estét, nagyon köszönjük, Uram, hogy meghoztad a jó időt, Uram, hogy zöldülnek a fák, Uram, hogy megújul a természet, Uram, és jó emlékeztető ez nekünk, Uram, hogy te, Uram, a lelkünket is meg akarod újítani, meg akarsz frissíteni, Uram, ránk akarod árasztani a te kegyelmedet, Uram, újra emlékeztetni akarsz, hogy mennyire szeretsz minket, és Uram, olyan hálásak vagyunk, hogy te türelmes vagy velünk, szeretetteljes, kegyelmes és irgalmas. És Uram, vágyunk téged jobban ismerni, Uram. Szeretnénk, ha a lelked betöltene minket ma este. Ha megáldanád a közösségünket, és egy szívvel, egy lélekkel tudnánk együtt itt lenni előtted, Uram. Köszönöm, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, a te nevedben te ott vagy, és Uram, nekünk ez a legnagyobb kincs. Szeretjük egymást, Uram, élvezük egymást társaságát, de Uram, te vagy a legnagyobb kincs. Hogy itt vagy velünk, hogy tanítani akarsz minket, hogy meg akarod mosni a lábunkat. Kérlek, hogy ahogy megnyitjuk az igédet, Uram, hadd halljuk a te hangodat. És Uram, hogyha kell ma, Uram, valamit a szívünknek szegezned, akkor hadd legyen egyértelmű, hogy mit mond a lélek nekünk. És szeretnénk azt nem elfelejteni, vagy elfordulni tőle. Uram, hogyha kell bátoríts, ha kell ints, ha kell vigasztalj, ha kell emelj fel, ha kell, alázd meg, Uram, ami a te tervedben van ma estére, azt vidd véghez bennünk. És Uram, szeretnénk úgy tovább menni innen, hogy a te dicsőséged meglátszódjon rajtunk, hogy áldás legyünk otthon családunknak, holnap áldás legyünk a munkahelyünkön. És Uram, hogy az az élet, ami egy gyenge agyagedény, Uram, mégis egy nagy eszköz legyen a te kezedben, hiszen ebbe az agyagedénybe töltöd a te kincsedet, Uram. Újra kérlek, hogy az igével mosd meg, frissíts meg minket, Jézus, a te nevedben kérjük. Amen. Amen. No, Krónikák könyve. Ugye itt kezdtük a múlt héten, és folytatjuk, a 11. fejezetig jutottunk, és ma a 11-en folytatjuk. Ez a történet Dávid királlyal folytatódik, Saul halálával ért véget az előző alkalom, és most Dávid király története lesz. Emlékeztek, hogy ez a könyv, ez a fogság ideje után íródott, amikor Izrael visszajött a babiloni fogságból, nem volt templomuk, nem volt vezető, hát vezetőjük volt, nem volt főpapjuk igazán, nem volt templomi szolgálat, nem voltak áldozatok, nem volt víziójuk, nem volt nemzetük, nem voltak falaik. Igazából egy romos nemzet, egy gyenge nép, és szükségük volt Istenre, szükségük volt Isten munkájára, arra, hogy megújuljanak, hogy kapjanak egy célt. És igazából Isten azért adta nekik ezt a könyvet, hogy lássák azt a munkát, amit Isten végzett a történelem során. És azért találkozunk Dáviddal is, mert akarta, hogy lássák, hogy Isten mit tud tenni egy olyan vezetőn keresztül, aki Isten szíve szerint való. Ilyen király volt Dávid. Az ő koronázásának történetével kezdődik az ő életeinek beszámolója itt. Igazából Izrael megújul Dávid király uralkodása alatt, és erős nemzetté vált. Saul ugye meghalt, Saul úgy halt meg, hogy vereséget szenvedett a csatamezőn, meghalt ő, meghaltak a fiai, sok ember, sok izraelita meghalt, és egy vereség, ahol most tartanak. Tulajdonképpen elég mélyen van a nemzet, és azonosulhattak azzal a helyen, amiben ők tartanak most, amikor ez a könyv íródott a fogság után. De látniuk kellett, hogy mit tudott tenni Isten. Lehet, hogy ők is úgy álltak ott, hogy most hogyan tovább, merre menjünk. És szükségük volt Dávidra. És én azt gondolom, hogyha mi itt a 21. században ott tartunk, hogy vereséget szenvedünk akár, vagy küzdünk, úgy érezzük, hogy lerombolódott az életünk valamelyik területe, akkor ugyanez a válasz Istentől, ami mi Dávidunkra van szükségünk, Jézusra is. Ez egy jó frissítés mindannyiunk életében, ha azt mondjuk, hogy Jézus, újra rád van szükségem, és újra építs fel. Na, megtették Dávidot királynak, ezzel fogunk kezdeni, de hadd mondjak egy kicsi előzményt. Ugye Dávid története nem itt indul, az Sámuel könyvéből tudjuk, hogy melyik családból származik, hogyan indul, de a közvetlen előzményét hadd mondjam el, hogy értsük, hogy hol tartunk most. Ugye meghal Saul, és Saul király után Abner, Saul hadsereg parancsnoka, igazából magához ragadja a hatalmat. És nem engedi át az uralkodást Dávidnak, hanem azt gondolja, hogy Saul egyik fiát, Isbósetet fogja megtenni ő királynak. Isbóset Saul fia, de egy gyenge ember. És igazából amikor király lesz, nem ő gyakorolja a hatalmat, hanem Abner. Ő csak egy bábú. És amikor Dávid hadvezére Joáb fölveszi velük a csatát, akkor győz Joáb, és legyőzi Abnert. És amikor meghal ez a emblematikus ember, kiesik a Isbosét mögül, Isbosét egyből elveszít mindent. És ott marad még Rékáb és Baaná nevű ember, ezek Isbosét két vezére volt, mikor meghalt Abner, ők kerülnek a hatalomhoz, de őket megölik. És amikor ezt a két embert megölik, el akarják vinni az örömhírt Dávidnak, hogy a te ellenségeiddel végeztünk, Dávid, jöhetsz és uralkodhatsz Izrael felett. De azt gondolták, hogy hálás lesz majd Dávid, hogy végeztek az ellenségeivel, de Dávid egyáltalán nem hálás, nem ismerték Dávidot. Nem értették Dávid szívét, és Dávidot nagyon sokszor félreértették, mert nem tudták, hogy milyen az az ember, aki Isten szíve szerint való. Emlékeztek, hogy Dávidnak hány lehetősége lett volna a saját kezébe venni az irányítást? Végezni Saullal, de nem tette. Vagy fellépni határozottan Absalom ellen, de nem tette. Hanem mindannyiszor engedte, hogy Isten védje meg. És nem tudom, hogy hogy vagy vele, de Isten a maga időzítésében a maga tervét mindig véghez viszi. És nem kell nekünk besegíteni Istennek, hogy Isten, úgy látom, hogy nem mennek a dolgok, kicsit meglököm a szekeret, hogy jobban menjen. Nem kell Istent kisegíteni, hogy a tervét véghez vigye. Isten ígéretei mindig beteljesülnek. És az ember, én is sokszor megyek a saját fejem után, mert nem látom Isten időzítését, de Dávid ezt nem tette meg. Elhitte, hogy Isten az ő életét a kezében tartja. És engedte, hogy Isten tegye oda a trónra Dávidot. A Jakab levelében van egy rész, ami szeretnék felolvasni nektek. Jakab 1, a második igeverstől. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Isten megengedi a kísértést, a próbát, mert valami munkát akar elvégezni az életünkben. És Dávid életében is ezek a próbák, ezek a nehézségek, ezek azért voltak, hogy felkészítsék őt arra, hogy uralkodhasson. Ha Dávid elintézte volna, hogy előbb kerüljön oda a trónra, akkor úgy ért volna oda, hogy Istent megelőzi. És nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de sokszor a hívők nem értik ezt, hogy miért engedi Isten ezt a próbát, miért engedi Isten ezt a nyomorúságot, miért engedi Isten azt, hogy kísértésbe essünk. Közben elfelejtjük, hogy az alapelv ugyanaz Dávid életében, ugyanaz volt itt, amiről Jakab beszél, hogy Isten fölkészít. Mielőtt Isten valakit használni akar egy nagy munkára, előbb annak az embernek az életében kell egy nagy munkát elvégeznie. Meg kérdezzük, hogy Uram, hát miért nem használsz engem? Miért van állandónak ezek a nehézség? Stb. És ne elfelejtjük, hogy Isten tulajdonképpen gyúrja az életünket. Elhiszitek, hogy titeket is, engem is úgy akar használni Isten, mint Dávidot? Lehet, hogy nem királlyá tesz, lehet, hogy nem egy nemzet élére állít, de Istennek nem kevesebb terve van velünk. Ő a mi életünkben is meg akarja dicsőíteni magát, és ezért meg kell, hogy gyúrjon. Amikor elkészül az edény, akkor viszont beleönti magát. Emlékeztek a 2 Krónika 16:9-re, hogy Isten szeme keresi azt az embert, akinek a teljes szíve felé fordul, és akkor megmutatja annak az embernek az ő erejét. Szeretnél egy ilyen ember lenni? Mert Isten, akkor meg kell, hogy gyúrjon téged. És nem rövid idő, nem egy hét munkája ez, hanem évek munkája. És hogyha ennek viszont a tudatában vagyunk, akkor a legjobb, hogyha abba hagyjuk a panaszkodást, abba hagyjuk az ugolódást, és figyelünk Istenre. Na, olvassuk az első verstől. Ezután egész Izrael összegyűlt Dávidhoz, Hebronba, és ezt mondták: nézd, mi a te csontod és húsod vagyunk. Amikor meghalt Izrael, lezajlottak ezek a küzdelmek, akkor egész Izrael eljött Dávidhoz. Dávid már király volt, Júda és Benjamin törzse felett. Már 7 éve uralkodott, de itt volt az a pont, amikor Saul vereséget szenvedt, hogy egész Izrael eljött Dávidhoz, Hebronba, hogy megtegyék királyuknak. És igazából Vannak olyan emberek, akik így jönnek Jézushoz, mint ezek a törzsek, akiknek azt mondták, hogy hát már nincs más választásunk, hát Dávidot tesszük meg királynak. Van, aki így tér meg, hogy már, hát már minden lehetőséget kikoptatott és kihasznált. De érdekes, hogy Dávid itt nem letolja őket, hogy bezzeg, most jöttök, amikor Saul meghalt, hanem így elfogadja azt, hogy királyuknak teszik, és örömmel fogja vezetni az életüket, ahogy Jézus is. Aki hozzájön, azt ő nem küldi el. Na, három okot fogunk itt olvasni, ami miatt elfogadták vezetőjüknek Dávidot. Nézzétek meg, olvasom a második és a harmadik verset is. Azelőtt is, amikor még Saul volt a király, te vezetted harcba, és te hoztad vissza Izraelt, és ezt mondta neked Istened az Úr. Te leszel népemnek, Izraelnek a pásztora. Te leszel népemnek, Izraelnek a fejedelme. Megjelentek tehát Izrael vénei a király előtt Hebronban, és Dávid szövetséget kötött velük Hebronban az Úr színe előtt. Ők pedig fölkenték Dávidot Izrael királyává, ahogyan kijelentette Sámuel által az Úr. Az egyik ok, amiért Dávid, vagy amiért elfogadták Dávidot vezetőjüknek, és alárendelték magukat neki, ez az első vers, azt mondja, hogy a te csontod és húsod vagyunk. Dávid izraelita volt. Dávid Júda törzséből való ember. Ő is izraelita volt, a te csontod, a te húsod vagyunk. Tesó, mondhatnánk ma így. A második ok, amiért elfogadták vezetőjüknek az, hogy Dávid már bizonyított vezető volt. Dávid már vezette Izrael seregeit, és helyt állt a csatamezőn. És azt mondja itt a második vers, hogy te vezetted harcba, és te hoztad vissza Izraelt. Isten rajta keresztül már igazolta az, hogy munkálkodik. És ezt mondja a Biblia sok helyen. Nem fogom most mindegyiket elmondani, de igazából azt mondja, hogy aki vezető legyen, legyen kipróbált ember. Emlékeztek a 1 Timóteus 3-ban van egy lista a vezetőről, és azt mondja, hogy ne legyen frissen megtért, nehogy felfuvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá kerüljön, hanem legyen egy kipróbált ember. És az igében ez sok helyen van, hogy legyen kipróbált az igében, legyen kipróbált a jellemében, 2 Korintus 13, Filippi 2, 2 Timóteus 2, és sok helyen mondja ezt az ige. Egy lényeg, hogy egy ember, aki vezető lesz, ő már Isten előtt egy kipróbált ember legyen. És amikor mi vezetőket keresünk a gyülekezetben, akkor tulajdonképpen azt keressük, hogy ki az, akinek már Isten az életén, hogy mondjam, akit már igazol Isten a szemünk előtt, aki már használt Isten úgy, hogy csatába ment és visszajött győztesen, aki már kipróbált ember. Tehát igazából azokat az embereket keresünk vezetőnek, akiket már Isten választott annak. Mi csak felismerjük Isten választását. És ez egy nagyon kényelmes hely, hogy így követhetjük Istent ebben is. És a harmadik ok, ami miatt Dávidot elfogadták királyuknak, az, hogy nézd, a második vers azt mondja, hogy te vezetett harcba, és hoztad vissza Izraelt, és ezt mondta neked Istened az Úr. Te leszel népennek, Izraelnek a pásztora. Tulajdonképpen a harmadik ok, amiért elfogadták vezetőnek, hogy Isten szólt hozzá, hogy Isten rajta keresztül vezetett. És igazából mindig ez a végső pont, amikor látunk egy emberben, hogy jó-e vezetőnek, ugye, hogy testvére, hogy megtért hívő-e, ez az első feltétel, hogy kipróbált embere ő, és hogy rajta keresztül Isten vezete. Hogy hallja az az ember Istent. És ebben mind növekedhetünk, de egy vezetőnek kulcsfontosság, hogy ő ne a saját feje után menjen, hanem Isten szerint vezessen. Kapjon egy elhívást, egy vezetést Istentől. Egyébként, ha valaki párt választ, hát nekünk ez most így nem aktuális, de tulajdonképpen ezek a feltételek ugyanúgy, hogy az ember legyen testvér, nyilván legyen hívő ember, ismerje Istent. Ha valaki így férjet keres, vagy férfit így, akit elfogadna vezetőjének, hogy legyen kipróbált az ember, hogy ne csak mondja magát valakinek, hanem az életéből látszódjon, hogy ő az, akinek mondja magát. És a harmadik az, hogy legyen egy elhívása arra, hogy vezessen. Hogy látszódjon, hogy Isten elhívta őt. Na, a harmadik igevers azt mondja, hogy megjelent tehát Izrael vénei a király előtt Hebronban, és Dávid szövetséget kötött velük Hebronban az Úr színe előtt. Ők pedig fölkenték Dávidot Izrael királyává, ahogyan kijelentette Sámuel által az Úr. Ez egy óriási igevers, ha belegondoltok, tudva az előzményeket, hogy hány éven keresztül várt Dávid erre. Emlékeztek arra az esetre, hogy eljött Sámuel, fölkente Dávidot királynak, mindenki csodálkozott, hogy hú Isten, milyen nagy tervet végig, de utána több mint 10 éven keresztül ez nem történt meg. És itt olvassuk végre, amire oly sokat készült Dávid, hogy királyát tették Izraelben. A második, 12. fejezetben fogjuk látni majd, hogy tartottak egy háromnapos ünnepet. Föl is olvasom nektek a 23. verstől, a 12. fejezet 23. versétől. Ezt most egy kicsit így előrébb hozzuk. Napról napra mentek ilyenek Dávidhoz, hogy segítsék, minden míg olyan nagyjá nem lett tábora, mint Isten tábora. Ennyi volt azoknak a harcra fölfegyverzett embereknek a száma, akik Dávidhoz mentek Hebronba, hogy ráruházzák Saul királyságát az Úr parancsa szerint. Júda fiai, akik pajzsot és dárdát viseltek, 6800-an voltak fölfegyverezve a harcra. Simeon fiai közül volt 7100 háborúban kiváló vitéz. A Lévi fiai közül valók 4600-an voltak, továbbá Jehojada, az Ároniak fejedelme 3700 emberrel, az ifjú Cádók kiváló vitéz, atya háza népével 22 vezető emberrel. Benjamin fiai közül való volt Saulnak 3000 atya fia, mert akkor még a többségük megmaradt Saul házának a szolgálatában. Efraim fiai közül való volt 20800 kiváló vitéz, akik családjuk nevezetes emberei voltak. Manassé féltörzséből való volt 18000 ember, akiket név szerint jelöltek ki, hogy menjenek el és tegyék királlyá Dávidot, és akár fiai közül ott voltak, akik felismerték az alkalmas időt, és tudták, hogy mit kell tennie Izraelnek. 200 főember és parancsnokuk alatt egész rokonságuk. Zebulon egy akarattal fölsöreglett 50000 hadköteles, teljes fegyverzettel felszerelt sorkatona. Naftáliból jött 1000 vezető ember, és velük együtt 32000 pajzsal és dárdával, a Dániak közül 28600 sorkatona, Asér 40000 hadköteles sorkatona, Asérból, a Jordánon túlról pedig a Rubeniek és a Gádiak közül, és Manassé törzse másik feléből 120000 ember teljes hadi felszerelésben. Mindezek a harcosok csatasorba rendezve tiszta szívvel érkeztek Hebronba, hogy egész Izrael királyává tegyék Dávidot. Sőt, Izrael többi része is egy szívvel kész volt királyá tenni Dávidot, és ott maradtak Dáviddal három napig. Ettek, ittak, majd atya fiai gondoskodtak róluk. Sőt, még a környékbeliek is el egészen Isakárig, Zebulonik és Naftálig bőven hoztak kenyeret szamarakon, tevéken, összvéreken és marhákon, élelmet, lisztet, préselt fügét és aszuszőlött bort és olajat, marhát és juhot, mert öröm volt Izraelben. Gondoljátok el, hogy mekkora ünnep volt. Három napig ünnepelték, és ez 340000 ember, akiről itt szó van, akik eljöttek ünnepelni Dávidot. Tehát ez nem volt egy kis esemény, és igazából ez az árnyéka annak a ünnepnek, ami ránk vár, amikor hazatérünk a mi királyunkhoz, és ott egy ünnep vár a mennyben minket, egy lakodalom. Ott nem 340000 ember lesz, nem is 3 400 000, ott hihetetlen mennyiségű ember fogja egyszerre ünnepelni azt, hogy Jézus Krisztus Úr mindannyiunk felett és király. Gondoljátok el azt a pillanatot. Ez csak egy előszele annak, hogy mi vár ránk. És mekkora öröm lesz az, mint itt mondja az ige, hogy nagy öröm volt Izraelben, mekkora öröm lesz látni a mi királyunkat Dávid trónján. Na, igazából itt Dávid 30 évesen kezd uralkodni, és vissza kéne számolnunk 15 évet, mert 15 éves volt, amikor Saul megjelent az ő otthonában, és nyakon öntötte azzal a korsóolajjal. 15 év telt el, gondoljátok el, amíg Isten készítette az uralkodásra. Nem tudom, hogy te mennyire tudsz várni, de egyre inkább az a gyanúm, hogy Isten többet várat, mint mi szeretnénk dolgokra. Isten türelmes, és veszi az időt arra, hogy alaposan felkészítsen valakit. Én vagyok az, aki nagyon türelmetlen tudok lenni, hogy mondom, hogy már, uram, már ennyi ideje vagyok keresztény, és még mindig nem történik meg, stb. Azt mondja a példabeszédek könyve, hogy az előre kikövetelt örökségen nincsen áldás. Tehát így Isten időzítése mindig helyes. Mindig érdemes megvárnunk, és Isten nem siet sehová. Gondoljátok el, hogy Mózes 40 éves volt már, amikor ő késznek érezte magát, és mégis Isten még plusz 40 évet ráhúzott, és 80 évesen engedte Mózest be a szolgálatba. És utána szolgált még 40 évet. Tehát 40 év volt a felkészülés, és 40 év volt a szolgálat. Aztán József, emlékeztek, hogy kapott egy álmot, hogy Isten mennyire nagy célokra fogja ott használni. 14 éven keresztül semmit nem láthatott belőlem, mert gyúrta Isten, és készítette föl arra a munkára. Damaszkuszi úton, amikor Saul megtért, elfogadta az Úr Jézust, és azt gondolta, hogy ő készen van, irány a a zsinagóga, hogy prédikáljon, hát nem így volt. Isten 14 évvel később hívta előt az első missziós útjára, és addig Sault gyúrta. Isten nem késik el egyikünk életében sem. Bárcsak bíznánk benne, és megtanulnánk ezt a türelmet Istennél. Na, negyedik vers, itt visszalapozva a 11. fejezetben. Ezután Dávid egész Izraellel együtt elment Jeruzsálem, azaz Jebusz alá, ahol a jebusziak voltak az országos őslakosai. Ezek a jebusziak, ezek a kánaániak idején költöztek erre a földre, és 400 évvel korábban olvasunk róluk, amikor Józsué elfoglalta az ígéret földjét, akkor tudhatjuk, hogy nem végeztek teljes munkát, nem foglaltak el minden területet, például Jeruzsálemet nem foglalták el. Mert ott még mindig a jebusziak laknak, még 400 évvel később, Dávid idején is. És ha belegondoltok, akkor gyakorlatilag ők Izrael tulajdona. Tehát ez a föld Izraelé volt, Isten nekik adta, és mégis ott van ez a nép, akiknek semmi keresni valójuk ott. És most Dávid fogja venni a fáradtságot, hogy kiűzze őket. És amikor megjelenik Dávid, és azt mondja, hogy ez a miénk, és elfoglaljuk, hogy kigúnyolják Dávidot. Azt mondja, még a vakok és a sánták is jobbak nálatok. És Dávid így folytatja, 5. vers. Jebusz lakói ezt mondták Dávidnak, nem jössz ide be. Dávid azonban elfoglalta Sion sziklavárát, és ez lett Dávid városa. Azt mondta Dávid, aki elsőnek vág le egy jebuszit, az lesz a fővezér. Mivel elsőnek Joáb, Ceruja fia jutott föl, ő lett a fővezér. Azután letelepedett Dávid a sziklavárban, ezért nevezték el azt Dávid városának. És Dávid kiépítette a várost körös körül, Mílót és környékét, Joáb pedig a város többi részét állította helyre. Dávid egyre jobban emelkedett, mert vele volt a seregek ura. Dávid elfoglalta ezt a várost, letelepedett és megváltoztatta a nevét. Dávid városa lett, innentől lesz Jeruzsálem, vagy a békevárosa, a Sálem városa. És érdekes, hogy ennyi időt kellett várni erre, hogy ezt a területet elfoglalják. Én azt tudom mondani erre, gondolkodtam ezen, lehet, hogy a mi életünkben is vannak olyan területek, amit már rég Istennek kéne uralnia. Lehet, hogy már X ideje vagyunk hívők, de van még ez a terület, az a terület, ahol még mindig úgy látjuk, hogy nincs az Úr uralma alatt. Még nem engedtük, hogy ő ott uralkodjon. És lehet, hogy te magad is ilyen gúnyosan nézel rá, hogy Uram, ez nem fog menni, ez képtelenség. És én azt szeretném mondani, hogy ha te Jézussal jársz, akkor igenis az Úr ezeket a területeket el tudja és el akarja foglalni. És ha van olyan szokás az életedben, vagy erődítmény, amilyen megdönthetetlennek látszik, akkor is Jézus az, aki ezeket meg tudja hódítani. És azt kell egyszerűen mondani nekünk, neki újra, hogy Uram, kérlek, győzd le ezt a területet az életemben. Legyen ez a tiéd. És a feltámadt Jézus a Szentlélek által ezeket a területeket az uralma alá tudja hajtani. És szükségünk van rá, hogy ne legyenek ilyen szigetek az életünkben, ahová nem engedjük Istent. És amikor Isten belép oda, akkor új nevet ad annak a területnek. Megváltoztatja annak a lényegét, már nem Jebusz lesz, hanem hadd legyen az a békevárosa. Ha van ilyen terület az életedben, lehet, hogy újra elő kéne venni és imádkozni azért, hogy Uram, ne legyen az ellenségé, legyen a tiéd. Ezek voltak Dávid legkiváló vitézei, akik támogatták őt királyságában, és egész Izrael együtt királyá tették az Úr ígéje szerint, melyet Izraelről mondott. Itt arról fogunk majd olvasni, hogy milyen kiváló vitézei voltak Dávidnak, és én nagyon szeretem ezt a részt, nem tudom mennyire ismered meg ezeket az embereket, akikről itt szó volt, ezek nagyon különleges emberek, de nem innen indultak. Ez egy nagy dicsőséges lista, arról beszél, hogy milyen különleges vezetők meg katonái voltak Dávidnak, de igazából az ő életük Dávid alatt változott meg. Nagyon erősek, jellemesek, bátrak voltak, na de nem így jöttek Dávidhoz. Dávidnak az volt a legnagyobb öröksége szerintem, hogy ilyen embereket fel tudott nevelni maga körül. Amikor Dávid az Adulám barlangjában rejtőzött Saul elől, akkor olvassuk azt, hogy elszegényedett, eladósodott, lehetetlenült életű emberek mentek hozzád oda a barlanghoz, és Dávid a vezérük lett. És ezek voltak azok az emberek, akikről ott szó van. Tönkrement emberek, eladósodott emberek, érzelmi, lelki bármilyen más válságba jutott emberek, odajöttek Dávidhoz, és Dávid a vezérük lett. Én azt gondolom, hogy ez több mint jó kép a kereszténységről, hogy hogy jöttünk mi Jézushoz, akár egy válságból, akár egy tönkrement élettel, és amikor Dávid lett a vezérünk, nem maradunk ugyanazok az emberek, ahogy ezek az emberek sem. És ők annyira megszerették Dávidot, hogy azt mondták, hogy az életünk sem drága, de szolgáljuk őt, és hű szolgái lettek ennek a királynak. Az életük mélypontján találtak Dávidra, és nem maradtak ott az életük mélypontján. Na, hát a lista nem ér véget, azt gondolom, hogy ez egy hosszú lista, nem fog mindéket részletesen megnézni, de azt gondolom, hogy Isten dicső vitézei, ez az egész könyv kevés volna hozzá. Mert Isten ma is végzi ezt a munkát, amit Dávid életén keresztül elvégzett. Na, nézzük meg az elsőt. Azt mondja, ezek voltak szám szerint, Dávid 11. vers, Dávid hősei. Jászsóháb, a hakmóni fia, egy főtiszt, aki úgy forgatta a lándzsáját, hogy egy ízben 300 ember döfött le. Jászsóháb 300 ember döfött le egy csatában. Milyen ember ez, gondoljátok el? Hát a Terminátor szó kevés rám. Gondoljátok el, hogy milyen lehetett ez a csata, ahol ez a Jászsóbámnak hívják, 300 embert ledöfött. De mit gondolnál, amikor harcolt, és már 3 emberrel végeztél? Vagy 30-al? Azt mondtad, hogy öcsém, hát ez elég lesz ennyi mára. De ő meg folytatta, és nem állt meg egészen 300-ig. És nekem nagyon tetszik ez az ember. És nagyon jó példa nekem arról, hogy amíg Isten megy előre, addig nekem is mennem kell előre. Hogy ne dőljek hátra, hogyha dolgokat már Isten elvégzett rajtam keresztül, már látok dolgokat, amiben Isten megáldott. Ha Isten továbbra akar használni, akkor menjek tovább. Ne legyek lusta. Nem állt meg ott, ahol a saját határai arra késztették volna, hogy megálljon. Nem tudom, hogy mik az elképzeléseid arról, hogy Isten mivel szeretné téged megáldani, de Isten azon felül akar minket megáldani, mint hogy ezt mi kérjük, vagy el tudnánk képzelni. És nem csak addig tart Isten munkája, amíg az én erőm, vagy nem csak addig tart Isten munkája, amíg én tudok munkálkodni, hanem itt, ahogy itt látjuk, 300 embert végzett ez az ember, hogy ölt meg ez az ember Isten ellenségei közül. Emlékeztek, Jézus mondta azt, hogy amíg az én atyám munkálkodik, addig én is munkálkodom. Jézus azt mondta jó pár embernek, amikor hozzájött, hogy figyelj, legyen a te hited szerint. Mi lenne, ha Isten azt mondaná ma nekünk, hogy legyen Isten munkája az életedben a te hited szerint. Lehet, hogy előtte azt mondanám, hogy Uram, kérlek, növeld az én hitemet. Én nem akarok határt szabni annak, hogy Isten mit tud megtenni az életemen keresztül. Én látni szeretném, hogy ő mire képes. A 2 Krónika 16:9 mondja ezt, amit oly sokszor idézek, hogy ha egy ember Isten felé fordul a szívében, Isten megmutatja az erejét rajta keresztül. Nem tudom, hogy amikor ti imádkozni szoktatok-e, akkor mindig a feladathoz kértek erőt? Vagy előttetek áll egy kihívás, és azt mondják, hogy Uram, adj erőt, hogy ezt meg tudjam csinálni. Vagy mi lenne, hogyha nagyobbat kérnénk, mint a mi erőnk? Ha azt mondnánk, hogy Uram, hadd lássam, hogy mire képes a te erőd. Mit tudsz te tenni az életemben? Na, a másik fickó, azt mondja, 12. vers, 1 Krónika, 10-12. Utána következett Eleázár, az Ahóhi Dodó fia, egyike a 3 vitéznek. Ő volt Dáviddal Efes-Daminban, ahova a filiszteusok harcra gyülekeztek. Volt ott egy árpával bevetett szántóföld, amikor a hadinép megfutamodott a filiszteusok elől. Ők kiálltak annak a darab földnek a közepére, védték azt, és megverték a filiszteusokat. Így adott az Úr nagy szabadulást. Hát volt 3 híres vitéze Dávidnak, az egyik volt Eleázár. És látunk az életében valami nagyon különlegeset, ami Isten nagy embereinek az életében tetten érhető. Ez pedig az, hogy harcolt a kimerülésig. Volt ott egy árpaföld. Tudnotok el, hogy az árpa az a leg, akkor a leg kevesebbet érő gabonafajta volt, abból nem igazán készítettek kenyeret, inkább az állatoknak takarmányt. Ha meg valaki árpa kenyeret evett, az nagyon szegény volt. Amikor az a fiú odajött Jézushoz az 5000 ember megvendégelésénél, ő hozott 5 árpa kenyeret és 2 halat. Az egy nagyon silány minőségű étel volt. És mégis ez az Eleázár kiáll ennek az árpa földnek a közepére, ami Dávidhoz tartozott, Izraelhez tartozott, Istenhez tartozott, és azt mondta, hogy én ezt megvédem az életemen árán is. Mások már visszavonultak, azt olvassuk, hogy jöttek a filiszteusok, Izrael meg már visszavonult, de ez az Eleázár ott maradt, és csépelte a filiszteusokat, míg meg nem verték őket. Isten adott az Úr, így adott az Úr nagy szabadulást. Mások elmentek, ő maradt. Mások már föladták, ő hűséges volt. Kitartott. És azt mondjuk, hogy a végén még olvassuk, hogy amikor már mindenki megfutamodott és győztek, akkor visszajöttek később a zsákmányra az izraeliták. Ők is részesedtek a győzelemből, de igazából Eleázár kapta a legtöbb kincset. Hogyha szeretnéd, hogy Isten nagy dolgokra használjon, akkor meg kell tanulnod kitartani. Hogyha szeretném, hogy Isten nagy dolgokat végezzen az életemen keresztül, akkor meg kell tanulnom hűségesnek lenni. Akár olyan dolgokra, amire más legyint, hogy hagyd a csodába, nem fontos az. Ha Isten adta azt, ha Istené az, akkor az fontos. Legyünk hűségesek a kicsiny dolgokban, és akkor nagyobb dolgok bizatnak ránk. Isten nem a feladat mértékét nézi, hogy ja, hogy te rád ennyit bíztam, akkor te nagyobb jutalmat kapsz. Nem, Isten nem a feladat mértékét nézi, hanem az, hogy hűségesek voltunk-e azon, amit nekünk adott. Ha hűségesek voltunk, akkor megjutalmaz. Lehet az akár kicsi, lehet az akár sok. Isten a hűséget keresi. Ezzel lehet nagy győzelmeket aratni Istennél, a hűséggel. Nem kell egy héten mindent beleadni, aztán a következő hétre kimerülni, hanem folyamatosan tenni, tenni és menni hűséggel. Isten megjutalmazza a hűséget. Na, a következő, 15. vers. Egyszer a 30 vezér közül 3 elmentek Dávidhoz a Sziklavárba, Adullám barlangjába. A filiszteusok serege pedig a Refáim völgyben táborozott. Dávid ekkor a Sziklavárban volt, a filiszteusok előőrse pedig ugyanakkor Betlehemnél. Dávid eltikkadt, és azt mondta, kihoz nekem ivóvizet a betlehemi kútból, amely a kapunál van. Akkor ez a 3 ember áttört a filiszteusok táborán, és vizet merített a betlehemi kútból, amely a kapunál volt. Elhozták és odavitték Dávidnak. De Dávid nem akarta meginni, hanem kiöntötte azt áldozatul az Úrnak, és ezt mondta. Isten mentse meg attól, hogy ilyet tegyek. Igyan meg ezeknek a férfiaknak a vérét, akik az életüket kockáztatták, mert az életüket tették kockára, amikor azt elhozták. Ezért nem akarta meginni. Ilyeneket vitt véghez ez a 3 vitéz. Ugye volt ez a nevezetes 3 vitéz, akinek egyike volt Eleázár. Ők 3 nagyon különleges dolgokat tettek. Azt mondja az ige itt, hogy az aratás idején, amikor nagyon nagy meleg és szárazság volt Izraelben, Dávid megszomjazott. Ott voltak az Adullám barlangjában, és Dávid egyszer csak így fölsóhajt, hogy szomjazom. Nem tudom, hogy szoktál-e így, vagy jutsz-e oda a nap során valamikor, hogy teljesen kiszáradsz, így Dávid csak felidézte azt a kutat, ami Betlehemnél volt, hogy bárcsak ihatnék ebből a kútból. Így valahogy érezte az íz, a víz ízét a szájában, hogy amikor szomjas, hogy más se tudsz gondolni, csak hogy ihass egy jó pohár vizet, és bárcsak ihatnék a betlehemi kútból. Dávid ugye ott nőtt föl Betlehem városában. Csak így ki tör belőle egy ilyen sóhaj. Nem parancsol, nem kér, hanem csak fölsóhajt, hogy bárcsak elmenne valaki, és a 3 vitéz füllel elég közel kellett lenniük Dávidhoz, meghallották ezt, és azt mondták, hogy megyünk. Így összenézett a 3 vitéz, bólintottak, és át kellett törniük a filiszteusokon. Ez volt Dávid 3 legkülönlegesebb vitéze. Át kellett menniük a filiszteusokon, hogy ezt a tervüket véghez vigyék. Látunk egy nagyon különleges jellemvonást bennük, ami naggyá teszi Isten embereit, hogyha ez megvan bennük, hogy rá vannak hangolva Istenre. Rá vannak hangolva az Urukra. Hogy Istennek már nem kell parancsolni nekik. Isten már nem kell, hogy könyörögjön nekik, hogy bárcsak megcsinálnád. Hanem nem kell kényszeríteni őket, hanem hanem értik és tudják Isten szívét. És úgy akarnak élni, ami neki kedves. Egyszerűen jót akarnak tenni az Uruknak. És itt Dávid sem kér, nem parancsol, hanem egyszerűen egy vágy van a szívében, fölsohajt, és ez a három katona tudja, hogy ez a küldetés. Hozunk vizet Dávidnak. Mennyire különleges dolog ez, hogy Isten bele akar vonni az ő terveibe, és nem csak a parancsort adja oda, hogy na, én neked ezt szánom, azt szánom, hanem beleenged az ő szívének vágyaiba, hogy értsük az ő gondolatait, hogy megismerjem a szívét. Ő nem szolgákat akar, hanem barátokat. Emlékeztek a János 15-ben, hogy többé nem hívlak titeket szolgáknak, hanem barátaimnak. És egy barát a barátjáról tudja, hogy mik a szíve kívánságai. És ez a három harcos azonnal indul, és az életüket kockáztatják azért a pohár vízért, hogy Dávid szomját oldhassák. A kút az ellenség területén van, és át kell törniük a filiszteusokon. Mondhatták volna bármikor, hogy minek csináljuk, ezt nem kell ezt csinálnunk, és tényleg nem kellett. Nem kényszerít rá minket senki, és a világon senki. De menni akarunk, mert meg akarjuk áldani Dávidot. Nem ezt mondta Pál a 2 Korintus 5-ben, emlékeztek, hogy Krisztus szeretete szorongat engem? Pált már nem a törvény űzte előre, nem a parancsok, nem a kényszer, hanem azt mondja, hogy Isten szeretete szorongat engem. Ezért csinálom, amit csinálok. Sőt, más helyen mondja, hogy jaj, nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot, hogy nem a törvény vitte erre. És amikor meghozza a három vitéz a poharat, azt mondja, Dávid, itt a víz. Szerintem Dávid egy pillanatra nem is értette, hogy mi történt, hogy milyen víz. Dávid, hoztunk neked a betlehemi kútból. Lehet, hogy csapzottak, véresek, ahogy vágták a filiszteusokat. Ott állnak sebekkel, ott állnak ziával.